Nyissuk meg Bibliánkat, a mai igehirdetés alapigéjét Mózes első könyvéből olvasom, mégpedig az első fejezet 29. versét. És mondta Isten, íme nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen nektek eledelű. Egy délelőtti istentisztelet időkeretét szétfeszíteni az, hogyha az életmódnak mind a 8 alapelvéről beszélnénk, vagy akkor rendkívül vázatosan lehetne ezekről szólni. Ezért most a 8 alapelv közül arról az egyről szeretnék szólni, amelyről ez az ige is szól, illetve amelyről ma már a világi tudomány is egyre inkább látja, hogy a 8 alapelv egyik meghatározó elve. Csak egy dolgot említenék, minden bizonnyal ismerős mindenkinek Zeiser Endrének a neve, ugye az utóbbi idők talán legismertebb magyar genetikusa volt, és ő említette azt, például a rákkal kapcsolatban, amely Magyarországon, de a fejlett világ legtöbb országában népbetegségnek számít, hogy nagyjából 15% genetika a többi életmód. Mondta ezt egy genetikus, aki elfogult lehetett volna a saját tudományágával kapcsolatban, de nem volt az. Ezernyi dolgot lehetne ma már mondani világi tudományos művekből, amely tulajdonképpen alátámasztja azt ma már tudományos szemszögből is, hogy amit a Biblia ebben az igeversben állít, hogy valóban ma már látjuk annak tudományos alapjait is, részben legalább, hogy miért ezt az étrendet rendelte az Isten az embernek. Érdekes az a kérdés is, hogy ez a vers még a bűneset előtti időkről szól olyan értelemben, hogy amikor a bűn nem jött még be a földre, természetesen a mennyben már megtörtént a lázadás, megtörtént a kettéválás, de a földre még nem jött be a bűn. És már ebben a romlatlan világban is az Isten azt javasolta az embernek, azt a táplálékot adta az embernek, amely teljesen növényi eredetű ételekből áll. Azt látjuk, hogy a maghozó füveket, vagy gabonaféléket, maghozó gyümölcsöket, azaz gyümölcsöket, beleértve az olajos magukat is, adta az Isten, és később a bűneset után ezt az étrendet valamivel kiegészítette, azt majd meglátjuk szintén, hogy mivel. Tehát tulajdonképp azt látjuk, hogy ez az Isten eredeti és legjobb akarata. Ugyanis most, hogy egy kicsit végig tekintenénk ezt a kérdéskört, néhány bibliai történelemből kiemelt példán korszakon keresztül, hogy az Isten hogyan próbálta mindig az embert ehhez az eredeti elgondolásához visszatéríteni. És mint mondom, ennek ma már komoly tudományos alapja is van. De ne a tudományos alapokból induljunk ki, hiszen ha valaki felmegy az internetre, akkor A-tól Z-ig majdnem mindennel találkozhat, és annak az ellenkezőjével is. Tehát az igazán biztos horgony az Istennek a kijelentése. Hiszen Istenről tudjuk, hogy lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Miért ilyen étrendet adott az Isten? Ugye ez a bűneset előtti igei kijelentés, mondhatnánk, hogy természetes, hogy állati húsok fogyasztásáról nem rendelkezhetett az Isten, hiszen a bűn bejövetelével vált csak nyilvánvalóvá az, hogy a bűn az halált jelent, és tulajdonképp tanultuk nemrég szombatiskolán, hogy már az első generációban, az Ádám és Éva utáni első generációban a gyermekeiknél megjelent már a testvérgyilkosság is. Nyilvánvaló, hogy bűneset nélküli világban semmiféle életkiontása nem volt lehetséges. Márpedig állati húst fogyasztani csak az állat életének kiontásával lehetséges. Ugye erre könnyű magyarázatot adni, ugye olyan módon, hogy tehát etikai alapon az Isten ezt nem engedte meg, hiszen egy olyan világban, ahol nincs halál, ez nyilván szóba se jöhet. Na de akkor miért nem engedte meg, felvetődik az emberben az a kérdés, hogy miért nem engedte meg akkor más állati termékek fogyasztását, amelyhez az állatot nem kell elpusztítani. Gondolhatunk itt tejre, tejtermékekre, tojásra. Hiszen azt látjuk az eredeti bibliai étrendben, hogy ezek sem voltak az étrend részei. Tehát nyilvánvaló, hogy itt az Isten értékrendjén, etikáján nem túlmutató, hanem egy más jellegű rendről is van szó. Nevezetesen arról, és legkönnyebb ezt a kérdést megválaszolni arról az oldalról, amit a Biblia központi igéje, arany igéje is mond, mindannyian fejből tudjátok idézni, hogy úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye János apostol, aki a legfiatalabb volt Jézus apostolai közül, talán legfogékonyabb is volt koránál fogva is arra a szeretetre, amely valóban sugárzott mesteréből. És Jézus valóban elmondhatta, sajnos nem úgy, mint jelenleg a többségünk, hogy aki látott engem, látta az atyát. Tehát, hogy tulajdonképp az Istenből ez a szeretet sugárzik, mondhatnánk, hogy Isten legfőbb jellemtulajdonsága a szeretet, de János apostol ennél is tovább megy, amikor a levelében kijelenti, hogy Isten a szeretet. Tehát olyan érdekes kijelentés ez, hogy nem az Isten legfőbb jellem tulajdonsága a szeretet, hanem ő maga a szeretet. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nála nélkül ugye szeretet nem lenne. Na most azt látjuk, hogy a szeretetbe belefér az, hogy az Isten megvon valamit az embertől, ami az ember javát szolgálná. Nem fér bele. Tehát nyilvánvaló, hogy olyan szeretet, amely az Istené, aki lehajol a bűnös után, bár mondom, az igevers idején még nem volt bűn a földön. Olyan szeretetben nem fér bele az, hogy az Isten bármit is megvonna tőlünk, ami valóban a javunkat szolgálna. Az Isten minden téren, nem csak az étrend terén, hanem az egész életünket szabályozóan csak olyan dolgoktól akar eltiltani minket, csak olyan dolgokat vonna meg tőlünk legszívesebben, tudjuk, hogy nem erővel, nem hatalommal cselekszik, hanem értelmünkre kívánhatni, amelyek nem jók nekünk. Amelyek először eltávolítanak az Istentől, homályossá teszik a gondolkodásunkat, és a végén az elveszés útjára sodornak minket. Tehát az Isten mindig a legjobbat adja a népének, tehát nyilvánvaló, hogy ő azért nem rendelt semmiféle állati terméket az édeni étrend részeként, noha olyanokat rendelhetett volna, amihez életet nem kell kioltani, mert ezek nem optimálisak. Nyilvánvaló az az egyszerű tény is, hogyha elromlott az órám, akkor nem a gépkocsi szerelőhöz fogom elvinni, mert bár ő jól meg tudná szerelni a gépkocsimat, de nem biztos, hogy az órámat a kezébe adnám. Nem azért, mert nem jó szakember a saját területén, hanem azért, mert nem arra képezték ki, nem ahhoz ért. Viszont ki értene jobban az emberhez, mint az, aki alkotta. Mint akinek a kezének a juhai, az ő alkotása vagyunk. Tehát nyilvánvaló, hogy az Isten szava, az felett áll minden tudományos érvelésnek, de hangsúlyozom, hogy ma már a világi tudomány egyre nagyobb része ugyanilyen vagy teljesen hasonló megállapításra jut. Tehát az Isten azért adta nekünk ezt az étrendet, mert ez a legoptimálisabb nekünk. Nem csak az egészség fenntartása, megőrzése, hanem adott esetben, hogyha már megromlott az egészség, akkor annak a helyreállítása szempontjából is ez optimális, és olyan szempontból is, hogy amint említettem, valóban megőrzi az egészséget, de természetesen nem csak ez, mert a prédikáció vége felé azért kitérünk arra, hogy hiába próbálja valaki az Isten egyik rendelkezését megtartani, ha más rendelkezések ellen meg sorozatban szándékosan vétkezik. Mert nyilvánvaló, hogy pusztán az egészségügyi rendelkezések megtartásából nem fakad valódi egészség, hogyha az erkölcsi törvényeket meg figyelmen kívül hagyom. De a helyzet az, hogy ez fordítva is igaz. Tehát idézőjelbe téve hiába tartom be Isten erkölcsi rendelkezéseit, ha ugyanazokat a rendelkezéseket, amelyek ugyanúgy Isten rendelkezései, az egészségügyi rendelkezéseket pedig figyelmen kívül hagyom. Gondolhatnánk ezek után azt, hogy a bűneset után azért megváltozott az eredeti isteni elgondolás, itt természetesen a földre a bűnbejövetelét értem ez alatt. Azt látjuk, szintén Mózes első könyvében, a harmadik fejezetben, hogy ez az isteni elgondolás nem változott meg, némi kiegészítést tett az Isten. A 18. versnek a második részében azt lehet olvasni, harmadik fejezet, 18. vers második része, hogy egyed a mezőnek füvét. Itt a fű helyén egy olyan szó áll, amely egyaránt jelent, magyarra fordítva teljes értékűen zöldséget, illetve jelent gyógynövényeket is. Tehát a bűneset után az Isten az eredeti étrendet ezzel egészítette ki, tehát még mindig maradtunk a teljesen növényi étrendnél. Akkor ugrunk előre időben, mint egy 1500 évet, és az özönvíz előtti, az özönvizet közvetlenül megelőző korszakot nézzük. Most ez nagyon aktuális a tanulmányunk szempontjából is, hiszen nemrég tanultunk erről. Azonban ugye azt láttuk, hogy az özönvíz során a bűn elhatalmasodott. És az Isten azért volt kénytelen egy ilyen globális ítélettel közbelépni, hogy a megváltási terv véghezvitelének még az útját biztosítsa. Ha ez nem történt volna meg, akkor az igazakat, azok, akik nem követték az Istent, mind kiirtották volna, és utána magukkal is végeztek volna. Mert az önzés az ilyen, hogy minden áron hatalomra, elsőbbségre törekszik az ember. Ez annyira belénk ivódott a bűneset óta, hogy nézzétek meg, hogy Jézus is mennyit küzdött a tanítványaival, akik mindig azon vetekedtek, még az utolsó vacsorán is, hogy ki a nagyobb közöttük. Tehát az emberi természetben a bűneset óta ez nagyon beivódott. Az elsőbbség utáni vágya, győzelem utáni vágya, másik legyőzése. Az kevésbé ivódott belénk, hogy a bűn győzzük le, ugye az egyáltalán nem, az minket nem zavar a bűneset óta, hanem a másik legyőzése, az elsőbbség utáni vágya, az nagyon belénk ivódott. Tanultuk a Bibliából, hogy mi okozta ezt a hatalmas romlást, aminek a végén özönvízzel kellett az Istennek közbelépnie. Azt olvastuk, hogy az Istennek fiainak, ugye aki Sét és utódai voltak, megtetszettek az emberek leányai, Káinnak a leányai, mert hogy szépek azok, és vettek maguk közül feleségeket. Káin leányai közül. Azelőtt elkülönülten éltek, és a Biblia ezt az okot nevezi meg, mint a romlás elsődleges okát, amely aztán később kiterjedt. Azonban látjuk azt, hogy ennek az 1500 évnek a története nagyon tömör a Bibliában. Néhány oldal mindössze. Most képzeljünk el egy olyan történelemkönyvet, képzeljük el. Ugye a magyar államiság története az nagyjából hány éves? Mondjuk 1100 éves, így van. Képzeljünk el egy olyan Magyarország története című könyvet, ami mondjuk 11 oldalból állna. És ezt az 1100 évet végigkövetni. Akkor még mindig nem 1500 év, ugye pár száz évvel kevesebb. Elég vázatos lenne? Nagyon. Ugye, és nyilván csak a kulcsfontosságú események közé és a messze legfontosabbakra tudnak kitérni, azokra is csak egy-két mondattal. Na most akkor értjük azt, hogy az Isten a végidőre miért is küldött el prófétát is. Nevezetesen azért is, mert a végidők megsokasodó veszedelmei között, mint egy révkalauz, még egy plusz kisebb világosságot adjon, és maga a révkalauz azt nyilatkozta erről, azt mondta erről bizonyságtételébe, hogy azért, mert az Isten népe eltávolodott attól, hogy a Bibliát rendszeresen a saját maga számára tanulmányozza, ezért Az Isten úgy döntött, hogy küld egy kisebb világosságot, hogy a nagyobb világossághoz visszavezessen minket. Ezért a mai eszmefuttatásunknak is az alapját mindig bibliai igék fogják képezni, de azért odafordulunk a végidők idejére elküldött próféta szavaihoz is. És itt most van Ellen White-nak egy ilyen könyve, egy étrend és táplálkozási tanácsok, ez ilyen gyűjteményes írás, Hogyan étkezzünk címmel is megjelent ez magyarul, és abból idéznék néhány gondolatot most az özönvíz előtti időszakkal kapcsolatban. Ott elég könnyű ezeket megtalálni, mert is sorszámozva vannak ezek a gondolatok ilyen kisebb egységeként, ez a 640-es, és ebből idéznék egy keveset. A régi világ lakói mértéktelenül ettek és ittak. Megkövetelték a húsételeket, noha Isten nem engedélyezte, hogy állati eredetű élelmet fogyasszanak. Erőszakosak, vérengzők, és annyira romlottak lettek, hogy Isten nem tűrhette őket tovább. Vétkük puhara betelt. Itt ugye Ellen White még egy okot említ arra, amely nyilvánvalóan nem az a falsúlyú ok volt, amit a Biblia is megemlít, de nagyon fontos ok volt a romlás kiterjedésére, nevezetesen az, hogy olyat tettek az étrend terén is, amit az Isten nem engedélyezett. De hát tudjuk, hogy nem csak azon a téren tettek ilyet, hiszen az özönvíz előtti világ lakosai között jelent meg a többnejűség is, jelent meg az is, hogy valaki Lámek, aki dokumentáltan az első több feleséggel rendelkező férfi volt, az megölt egy ifjat azért, mert ugye az ifjú megütötte. De erre ugye a mai büntetőjük azt mondaná, hogy nem arányos válaszlépés volt, de hát ugye a Biblia nyilván nem ezt mondja erről, hogy nem arányos, hanem hát egyszerűen ugye bűn volt ilyet tenni. Na most ennek ugye több vonatkozása is volt, tehát látjuk, hogy az Isten ajánlásaitól más téren is elhajoltak az özönvíz előtt élők. És azért meggondolandó, hogy ez is belejátszott abba, hogy erőszakosak és vérengzők lettek. És ez is belejátszott abba, hogy az Istennek özönvízzel kellett tovább lépnie, hiszen más módon a megváltási tervnek utat nem tudott volna nyitni. Újra ugrunk előre pár száz évet, és azt nézzük meg, hogy Istennek ebben az egy vonatkozásban milyen terve volt Izraellel. Tehát milyen terve volt az Istennek Izrael népével. Ugye Izrael népet, mint rabszolganépet hívta ki Egyiptomból, akik hát eléggé el voltak szokva attól, hogy önállóan gondolkodjanak. Egy rabszolganépnek tudnélik pont az, amit nem volt szabad tennie, ugye önállóan gondolkodni, hát az a legveszélyesebb egyébként a hatalmon lévők számára mindenkor, de ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. Tulajdonképpen Mózes második könyvében olvashatjuk azt, hogy amikor a pusztai vándorlás során, ugye, nem találtak éppen élelmet valamennyi ideig, akkor már ugye zúgolódni kezdtek, és már vádolták Mózest azzal, hogy hát bizony meghalni hoztál ki minket a pusztába. Ugye a 16. fejezet, tehát Mózes második könyve 16. fejezetének a harmadik versétől olvasunk majd néhány gondolatot, illetve Mózes negyedik könyvét is megemlítjük majd, és a Zsoltárok közül is az egyiket. Ugye Mózes második könyve 16. fejezetében a harmadik verse következőképpen szól. És mondták nékik Izrael fiai, mármint Mózesnek és Áronnak, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor húsos fazék mellett ültünk, mikor jól laktunk kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy minden sokaságot éhséggel öljétek meg. Mi volt az Isten válasza erre a lázadásra, erre a lázongásra, erre a lelkületre? Az Isten válasza rögtön ott olvasható a 4. versben. És mondta az Úr Mózesnek, íme én esőképpen bocsájtok néktek kenyeret az égből, menjen ki azért a nép és szedjen magának, szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsen, vagy megpróbáljam inkább, akaré az én törvényem szerint járni, vagy nem. Tehát az Isten ugye mannát hullatott nekik az égből, és ezt másutt ugye az írás nevezi angyalok kenyerének is. Tehát tulajdonképpen ugye közelebbről meg nem határozott, itt is növényi eredetű élelmet kaptak. És minden napra kaptak eleget, egyedül a szombatnap volt kivétel, amikor pénteken két annyit szedhettek, és szombaton nem történt meg az, amely másnapon megtörtént volna, vagy meg is történt azokkal, akik többet szedtek, hogy tönkre ment a felesleg. Szombaton ez nem történt meg. Tehát a nép tulajdonképpen azt látjuk, hogy az Istentől itt is egy olyan élelmet kapott, ami egy jelzés volt az Isten által arra, hogy az Izrael népét is vissza kívánja vezetni, de hova? Mondom, most csak egy szempontot nézünk, az eredeti Édenben adott étrendhez. Na most hát természetesen, hogyha az embert az étvágya uralja, akkor ez ritkán sikeres első lépésben. De hála az Istennek, szó szerint az Isten hosszú tűrő, és nem olyan, mint időnként a tanárok szoktak lenni, magam is az vagyok, ezért mondom ezt, hogy hányszor kiszalad a tanárok szájának, én nem szalad ki, attól elnézést kérek, nekem került egy kis időbe, hogy megtanuljam, hogy ne jöjjön ki ilyen a számon. Amikor van valami kérdés, hogy már, és az a válasz, a tanár részéről a kérdésre adott válasz helyett, hogy már ezerszer elmondtam. Ismerős ez? Ugye? Hát nem akarom részletezni, hogy ez mit vált ki a diákokból, csak annyit akarok mondani, hogy leginkább azt a gyakorlati következményt, hogy egy idő után nem kérdeznek. Hát most ki szeret azzal szembesülni, amikor megmondják neki, hogy már ezerszer elmondtam, magyarul már régen tudnod kellene, de nem tudod. Hát ki szeret ezzel szembesülni? Valószínűleg senki. Tehát ugye az Isten viszont hosszú tűrő és türelmes, nem azt mondja, hogy most azonnal és nyomban valósítsuk meg az ő szándékát, ő tudja azt, hogy vannak megkötözöttségeink, és hajlandó arra, hogy lépésről lépésre tanítson és neveljen minket, és vezessen vissza az élet eme területén is az eredeti szándékához. Ha a 12. 13. verset nézzük, ugyanebben a fejezetben, akkor azt olvassuk az igében. Hallottam az Izrael fiainak zúgolódását, szólj nekik mondván, mondta Isten Mózesnek. Estennen húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. És lőn, hogy este fürjek jöttek fel, és ellepték a tábort, reggel pedig harmadszállás lőn a tábor körül. Ugye a harmadszállás ugye a mannát jelképezte, tehát akkor reggel a manna jött, ahogy az Isten megígérte. Tehát mit is olvastunk itt? Hallottam az Izrael fiának zúgolódását. Ugyanis az Izrael fiai zúgolódtak az Istentől rendelt élelemmel kapcsolatban, mert ők mire vágyakoztak? Olvastuk már az elején, az egyiptomi húsos vazakakra. Tehát itt a zúgolódás az nem csak arra vonatkozott, hogy az Isten választott népe, az zúgolódott azért, mert ha éppen élelmet nem találtak, vagy valamennyi ideje már nem ettek, akkor egyből az a gondolat jutott eszükbe, hogy Mózes és Áron meghalni hozta ki őket a pusztába, mint ahogy meg is mondták, hanem azért is zúgolódtak, amilyen élelmet az Isten adott nekik. Mert ők vágyakoztak a húsos fazekak után. Ezek után későbbiekben Mózes negyedik könyvében ugyanez a kérdés visszatér, majd keressetek rá Mózes negyedik könyvéből, és mint egy nevelő célzattal az Isten azt mondta, hogy tulajdonképpen nem egy-két napig, nem egy hétig, nem két hétig, hanem egy álló hónapig, egy egész hónapig ad az Isten nekik fűrjeket, ad nekik húst enni, hogy már az órukon jöjjön ki. Ugye mire szokta mondani még a világi nyelv is azt, hogy ez mit jelképez ez a jelképes beszéd? Hogy valami már az orromon jön ki. hát megcsömörlöttem tőle, megutáltam, meguntorodtam tőle. Tehát ugye az Isten valahogy arra akarta rávezetni őket, hogy hát ugye maguknak kérték ezt, és maguknak akartak rosszat ezzel, tudatlanul részben, meg a lázadás lelkülete miatt, de hogy legalább undorodjanak meg tőle, és ha máshogy nem megy, ha az értelmi meggyőzéssel nem megy, akkor ezen az úton sikerüljön őket visszatéríteni az igazsághoz. És azt látjuk Mózes 4. könyvében, hogy az Isten ítélete az hamarosan megjelent a vezetők közül is, akik közül jó páran voltak a zúgolódásban elsők, azok úgy haltak meg, hogy a hús még a szájukban volt. Tehát az Isten nem azért rendelte a növényi ételt, mert valamit meg akart vonni az embertől, hanem itt is azt tanítja meg számunkra az írás, hogy az emberek javára, Izrael népének a javára cselekedte ezt. A 78. Zsoltárt lapozzuk még fel. A 78. Zsoltárban találunk még utalást ezekre a történésekre. Tehát a 78. Zsoltárban a következőt olvasom a 18-19. Versben. És megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérvén az ő kívánságuk szerint. Tehát itt is ezt hangsúlyozzuk el, hogy a megromlott természet kívánságainak engedve kértek ők fürjeket. Nem az volt a probléma, hogy a manna nem lett volna elég, vagy nem lett volna elég jó, vagy nem lett volna elég tápláló, vagy legyengültek volna tőle, hanem azt mondja a Zsoltáros, hogy ugye ennivalót kérvén az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen mondván, avagy tudná Isten asztalt teríteni a pusztában. Ugye érdekes gondolat ez, amikor Isten ugye pontosan ezt csinálta. És a 30-31. Versben a következőt olvassuk. Még fel sem hagytak a kívánságukkal, az étel még a szájukban volt, mikor az Isten haragja felgerjedt ellenük, és főbjeik közül sokakat megölt, és Izraelnek ifjait levágta. Na most hát itt egy kegyetlen Istennek a képe rajzolódna fel, hogyha csak ezt olvasnánk, hogy hát pusztán ezért. Pusztán azért, mert ők mást kértek, mint amit az Isten rendelt nekik, de hogyha figyelmesen elolvassuk ezeket a verseket, akkor nem ezt látjuk. Hanem azt látjuk, hogy az Isten iránti hálás szívű engedelmesség helyett ők zúgolódtak és a kívánságuknak engedtek. És egy nagyon fontos gondolat, mert ez nem csak az étkezésre igaz, hanem mindenre. Tehát, hogyha az ember arra néhány dologra helyezi a fókuszt az életében, amit valamiért nem ért. Például nem érti, hogy az Isten gondviselése miért enged meg az életében bizonyos helyzeteket. Vagy az Isten gondviselése miért nem ad meg olyan dolgokat, amikről nyilvánvaló isteni ígéretek szólnak. És itt most nem bűnökről beszélek. Ha ezekre helyezem a fókuszt, akkor előbb-utóbb milyen lelkületem lesz? Ha azokon gondolkodok, azok körül forgok, hogy az Isten miért enged meg az életemben ezt-azt, vagy bizonyos ígéretei miért nem váltak valóra eddig az életembe? Hova vezet ez? Egy önmagam körülforgáshoz, egy állandó lázongáshoz, és a végén az Istentől való elfordulás lesz a kiteljesedés. Ha ők arra figyeltek volna, hogy kiszabadította őket az Isten Egyiptomból, hogy a világ legerősebb hadserege a tengerbe veszett, még ők száraz lábbal mentek át rajta, ha arra figyeltek volna, hogy hónapokat, éveket, összesen 40 évet vándoroltak a pusztába, de a sarujuk se kopott el, nem tudom, de nekem 2-3 évente cipőt kell cserélnem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Ma már ez valahogy nem tart 40 évig, pedig ugye nem gyalogolok én annyit, mint egy-némely napokon ők gyalogoltak. Tehát Nem azokra a dolgokra figyeltek, azokra a mindennapi csodákra, amik megtörténtek az életükben. Már önmagában ez is egy lázadozó hajlamot vált ki az emberből. De még erről, még ezzel kapcsolatban még többről is szó van. Ismét ugyanabból a könyvből olvasnék a 643. gondolatnak a végéről. Ugye pontosan erre utal itt Ellen White, erre a történetre, hogy mit kért Izrael népe. Ez esetben az Úr megadta a népnek azt, ami nem volt jó nekik, mivel mindenáron azt követelték. Mivel erősít a párhuzam? Itt megállok egy picit. Mivel erősít a párhuzam? Mit mondtak Jézus tanítványai, ugye Jézusnak, hogy de hát Mózes megengedte a házassággal kapcsolatban, hogy mit adjunk? Hogy várólevelet adjunk. És erre mit mondott Jézus nekik? Bizonyám, azt mondta nekik Jézus, hogy eredetileg nem így volt ez, hanem a ti szívetek keménysége miatt engedte meg Mózes, hát Mózes csak az Isten képviselője volt, csak ott most idézőjelbe tettem, de hát engedte meg nekik az Isten, a szívük keménysége miatt engedte meg az Isten, hogy olyat tegyenek, ami az Isten eredeti tervébe egyáltalán nem szerepelt. Hiszen világossá tette Krisztus, hogy amit az Isten egybe szerkesztett, azt az ember ne válassza szét. Na most nézzetek meg újra ezt a egy mondatot, elolvasom. Ez esetben az Úr megadta a népnek azt, ami nem volt jó nekik, mivel mindenáron azt követelték. Nem voltak hajlandók engedelmesen elfogadni az Úrtól azokat a dolgokat, amelyek javukra váltak volna. Ellenkezőleg. Átadták magukat a Mózes és az Úr elleni lázadó zúgolódásnak, mivel nem kapták meg azt, ami ártalmasnak bizonyult számukra. Ez döbbenetes, de ez ugyanaz a gondolat, csak részletesebben kifejtve egy kicsit. Hogy a ti szívetek keménysége miatt adta meg nektek az Isten, azért, mert mindenáron azt követeltétek. Megadta az Isten azt, ami nem volt, nem vált a javukra. A javára válik az embernek a válás. Egy okot említ az Isten, amiért a válást megengedi. Az összes többi az a kívánságnak való engedés. És van ezen kívül még egy ok, amiért a különélést megengedi, nem a válást. Itt is olyasmiről szól Ellen White, és a Biblia is, amikor az ember elhatározta, eltökélte, hogy ellenáll az Úr akaratának, noha az Isten csak kegyelemből adta ezt, szeretetéből adta ezt, ő a legjobbat adta, ami nem árt az embernek. És úgy folytatódik ez a gondolat, hogy romlott étvágyuk uralta őket, ezért kívánságuk szerint Isten húst adott nekik, és megengedte, hogy elszenvedjék érzéki étvágyuk kielégítésének következményeit. Súlyos lázított ki nagyon sokat a népből. Akik a legvétkesebbek voltak a zúgolódásban, mihelyt megízlelték a vágyott húst, már megölettek. Ezt olvastuk a 78. Zsoltárban. Ha hagyták volna, hogy az Úr válassza meg táplálékukat, itt kihagyok néhány sort, nem haltak volna meg ezen szám. El lehet gondolkodni rajta, hogy mi volt a célja az Istennek ezzel már az izraeliták idején. Erre a következő gondolat a 644-nek a végéről olvasok egy-két gondolatot. Ha hajlandók lettek volna megtagadni az étvágyukat, engedelmeskedni korlátozásainak, akkor a gyengeség és betegség ismeretlen lett volna. Tehát ugye látjuk azt, hogy az Isten mit akart? Csak jót. Tehát ugye sokszor úgy tekintünk az Isten parancsolataira, hogy esse, meg esse. És a végén, amikor az ember elcsüged, akkor hogy összegzi ezt magába? Semmit se. Tehát, hogy nem tehetek semmit, ezt se tehetem, azt se. De valójában ez a gondolat azt mutatja, hogy csak attól választ el minket az Isten, ami nekünk rossz. Amivel saját magunknak ártunk, saját magunkat tesszük tönkre. És azt mondja, hogy gyengeség és betegség ismeretlen lett volna köztük. Na most figyeljetek. Leszármazottaik testileg és szellemileg erősek lettek volna. Világosan felfogták volna az igazságot és a kötelességet, éles látásuk és megbízható gondolkodásuk lett volna. Hát nem ez az üdvösség útján a legfontosabb, hogy éles látásom, megbízható gondolkodásom legyen? De. És azt mondja itt Ellen White, hogy ehhez bizony hozzájárul a megfelelő étrend is. Ma sokat fogunk ugrani, és most is ugrunk jó pár száz évet, mégpedig Dániel próféta korához. Dániel hogy került a világ akkori legnagyobb városába, a legnagyobb birodalmának a fővárosába? Fogolyként vitték. Így van. Második Nabukodonozor király, aki egyébként a keleti despotákhoz viszonyítva határozottan felvilágosult volt, úgy gondolkodott, hogy a birodalmának különféle tartományait a legjobban úgy lehet kormányozni, és ezáltal a birodalmat egybe tartani, ha abból a területről, arról a területről származó fiatalokat hív el, ott egyfajta átnevelésben részesít őket Babilonban, és akkor majd ugye az babiloni elvek szerint fogják kormányozni a tartományt, mert ő rájött arra, hogy sokkal jobb egy ottani származású helytartót kinevezni, mint valakit oda delegálni, akit soha nem láttak, akiben annyira se bíznak, mint egy közülük való atyák fiában lehet bízni. Ugye ő így gondolkodott, tehát ez egy felvilágosult gondolkodás volt, igaz? Óriási kegyelem volt az, amit tett a héber ifjakkal, a rabszolgákkal, mert ugye a szolgák akkor rabszolgák voltak, hogy a király ételét asztaláról rendelt nekik ételt és italt? Hát ez hihetetlen nagy kegy, nem? És Dániel és társai hogy gondolkodtak? Hát akkor elfogadjuk ezt a nagy kegyet, ugye? Mert hogy hát mi ez a kicsi kis engedmény ahhoz képest, amilyen nagy kegyben részesültünk? Pláne úgy, hogy volt annak reális veszélye, hogy Nabukodonozort haragra ingelik, és ennek igen súlyos következménye lesznek rájuk nézve? Emberileg volt erre veszély? Volt. Hiszen Nabukodonozor, aki hallott ugyan a Szentlélek szavára, emlékeztek a szobor látomásra, megértette Nabukodonozor, amit Dániel mondott neki? Meg. És utána mit csinált? Építetett egy aranyszobrot, amelyel kifejezte azt, hogy én ugyan megértettem azt, amit mondott nekem Dániel, de visszarendeződött, és azt fejezte ki, hogy hát az ő birodalma állandó lesz, az nem létezik, hogy lehanyatlik. És emlékeztek, hogy benne volt ez a korlátlan hatalmú uralkodókra jellemző mentalitás, hogy amikor tényleg elfogadta az igaz Istent, akkor is hogy rendelkezett? Hát Dániel istene az igaz Isten, amikor ugye meghajolt, nem egyszer előfordult vele ez az igaz Isten előtt, és akkor mit mondott? Mindenki válaszol úgy, ahogy jónak látja. Hát ezt mondanánk ma. És, de ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a Dániel Isten az egyetlen igaz Isten, és aki nem engedelmeskedik ennek, mást mond, annak házával mit csináljanak meg vele is. Azt töröljék el. Mai magyar szóval mondva. Tehát benne volt annak a reális veszélye a történetben, hogy akkor, ha a héber ifjak Dániel együtt visszautasítják ezt a kegyelmet, akkor valami hasonló vár rájuk? Emberileg nézve igen. Mégis azt olvassuk Dániel könyvében, olvassatok majd utána az első fejezetet, érdemes ebből a szempontból elolvasni, hogy Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és italával. Azt gondoljuk, hogy a király csak tisztátalan húsokat evett? Ezt elég nehéz elképzelni, bár erről nincs kinyilatkoztatás. Miért nem gondolkodott Dániel úgy, hogy hát a tisztákat azokat megeszem, akkor adok is a királynak valamit meg, talán nem gerjed haragra. Azért nem, mert ő már meghajolt a mennyuralkodója előtt. És ezért ő nagyon jól tudta, hogy neki úgy meghajolni földi uralkodók előtt nem szabad, hogy közben a menny uralkodója előtti meghajlásán semmisé tegye. Tehát Dániel nem úgy gondolkozott, hogy ez egy másodrendű kérdés, hanem ő azt mondta, azt javasolta az udvarmesterek fejedelmének, hogy tegyen próbát vele és társaival, hogy 10 napig egyék a zöldségeket, amiket ők kérnek, igyanak vizet, és ha 10 nap után ők rosszabb állapotban lévőnek találtatnak, mint mások, akik ugye a király asztalára étkeztek, akkor az udvarmesterek fejedelme tegyen, amit jónak lát. De ugye előtte még azt is látjuk, hogy az Isten ezt a szívbeli eltököltséget mire tudta fordítani, hogy kedvessé tegye Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Hiszen az udvarmesterek fejedelme is tudta azt, amit ugye emberileg Dánielék is nyilvánvalóan tudtak, na igen, de mi lesz, hogyha ez Nabukodonozort halagra ingeli? Az udvarmesterek fejedelme megmondta, hogy ő is az életével játszik ezért. De az Isten ezt a szívbeli eltökéltséget azzal jutalmazta, hogy úgy mondjam, hogy Dánielt kedvessé tette az udvarmesterek fejedelme előtt, így Dánielnek ez az álhatatossága tért nyerhetett, és valóban egy hosszú próba előtt állt, hiszen 3 évig tartott ez a próba, és 3 év után maga a király vizsgálta meg, hogy milyenek azok a különféle országokból jött ifjak, akikre majd tartományok kormányzását akarja bízni. És mit talált a király? Hogy senki olyan értelmes, egészséges nem volt közülük, mint Dániel és társai. Tehát tulajdonképpen az Isten iránti engedelmesség ide vezetett. Na most sokszor gondoljuk ugye azt, Dániel eme történetéről, hogy talán Dániel túlzottan, hogy is mondjam, hát túlzottan szemellenzős volt, itt más kifejezést fogunk olvasni. Dániel könyve magyarázatából olvasnék egy rövid részt a 39. oldalról. Napjainkban bizonyára sok névleges keresztény azt mondaná, hogy Dániel tekintetben kissé önfejűen járt el, és bizonyos mértékben vakbuzgó volt. Az evést és az ivást sokkal kevésbé fontos dolognak tartják, mint sem, hogy miatta oly végzetes álláspontra jussanak, amelyek következtében összes földi előnyüket fel kell áldozniuk. Ám akik így vélekednek, az ítélet napján keserűen fogják tapasztalni, hogy Isten világos és határozott követelményeitől eltávolodtak, és saját emberi vélekedésüket tekintették mérvadónak a helyes és helytelen, a jó és rossz elbírálásában. Azokat az isteni követelményeket, amelyek betartása áldozatot kívánt volna tőlük, egyszerűen elvetették, az igazság szintjét leszállítják, és példát adnak másokra Isten szent törvényeinek megvetésére. Tehát azért Ellen White világosan kifejezi, hogy ezek is ugyanúgy Isten rendelkezései, mint más rendelkezések. Megtehetem ugyan, mint ember, mert az Isten megengedi a balgaságot is nekem, hogy válogatok az Isten rendelkezések közül, de ezt csak a saját káromra tehetem meg mindazok kárára, akik hallgatnak rám. Mert ugye egyébként ez is veszedelmes dolog, tehát mit is mondott az Isten elhívott szolgája Pál apostol Timóteusnak, ifjú tanítványának? Azt tanácsolta az egyik levélben, hogy légy példa a hívőknek, majd keressétek elő, és utána nézzetek meg, azt is elmondja Pál, hogy miben. Amit röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy mindenben. Tehát, ugye, példákul állít az Isten a testvéreink elé minket, és példákul állít a világiak elé is minket. Azért fogalmaz ilyen egyértelműen és határozottan Ellen White. És az utolsó korszak, amikor Dániel óta a legtöbbet ugrunk, eljutunk a máig. Tegyük fel röviden a kérdést magunknak, hogy mi a végidőben, Krisztus második eljövetel előtt Isten célja az övéivel. Gondoljuk meg, hogyha Isten célja már a pusztai vándorlás alatt, amit még több ezer év választott el ugye Krisztus második adventjétől, az volt, hogy visszavezesse a népét az Isten eredeti elgondolásához, akkor mennyivel inkább ez a cél ma. Hiszen Jelenések könyve 14. fejezet 5. versében ezt olvassuk, hogy a végidők hívő maradékáról ezt írja az írás. Szájukban álnokság nem találtatott, mert az Isten királyi szék előtt fedhetetlenek. Ugye az engedelmesség hitbeli kérdés, igaz? Tudok engedelmes lenni, saját erőből legyűrve a szokásaimat? Akár életmód terén, akár erkölcsi törvényeket illetően? Akár bűnös szokásokat illetően? Nem. Esélytelen dolog. De nekem kell eltökélnem magam, ez Isten minden segítséget megad, de a döntés az enyém, hogy olyan engedelmes akarok lenni, mint Dániel. És nem akarok válogatni. Aközött, hogy ez Istennek fontosabb törvénye, ez Istennek kevésbé fontos törvénye. Hiszen mit mond Jakab apostol ezzel kapcsolatban? Akkor nyissuk ki Jakab apostol levelét a 2. fejezet 10. versénél. Mindannyian nagyon jól ismeritek. Ha valaki az egész törvényt megtartja és vét egy ellen, az egész megrontásában bűnös. Tudnék miért? Egyrészt azért, mert egyik a másikra épül. Itt mindjárt a zászlóba egy-két gondolatot ezzel kapcsolatban mondani fogok. Ez az egyik oka, és a másik ok pedig, mert engedetlen. Ha megtartom az egész törvényt, de egy ellen vétek, most nem olyanra gondolok én, hogy értelmileg fogadtam el pusztán, hanem hogy a Szentlélek a szívembe írta az igazságot, és én rábólintottam, hogy ámen, de utána mégis a kívánságaimnak engedek sorba, és ebből az Isten nem tud kimozdítani. Itt nem egy-két elesésről beszélek, hanem arról a lázadó lelkületről, amit az izraeliták is tanúsítottak nem egyszer a pusztában. Tehát hiába tartom meg az egész törvényt, ha vétek egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös vagyok az egymásra épülés miatt is, meg amiatt is, mert az engedetlenséget gyakorlom az Istennel szembe. És mit mond az írás? Milyen mércét állít elénk? És ettől nem megrémülni kell, hanem gondoljatok mindig Jézus példájára. Azt mondja, hogy nem megy be oda semmi tisztátalan. Mert bármi iránt engedetlen vagyok, azzal az engedetlenséget viszem be az örök életbe. És a bűnt teszem halhatatlanná. És Isten sokkal jobban szeret minket annál, hogy ezt megengedje. Ő egy olyan világot készít el, ahol mindenki örömét leli az Isten iránti engedelmességben. Ugye remélem elég meggyőzőek voltak azok a bizonyságtételek, amiket olvastunk, de maga a Biblia igék is, hogy az Isten amiatt nem engedett meg étkezéstelen dolgokat számunkra, se teremtéskor, se később, nem ez volt a legjobb akarata, mert hogy nekünk akar jót. Nem azt akarja, hogy megvonjon áldásos dolgokat tőlünk, hanem azokat akarja megvonni, amelyek a kárunkra vannak. Csak ugye az ember ezt sokszor nem így látja. Ezért nagyon fontos az, hogy amikor az igazság iránt akarok engedelmeskedni, a Bibliából nézzem meg, hogy mi az. Mert megnézhetem a tudományt, de hogy gyakran találok ezt-azt, és már Szent Györgyi Albert mit mondott erre vonatkozólag? Hogy az ember, ha tudja, mi a helyes, de nem azt szerint él, akkor az emberi agy úgy van beállítva, nem teremtéstől fogva, nyilván csak a Szent Györgyi Albert ezt nem tette hozzá, hogy fog majd önigazolásokat találni, igazolásokat találni azért, hogy miért helyes az, ami valójában helytelen. Tehát az emberi agy számtalan indokot fel fog arra sorolni, hogy amiről valaha tisztán láttam, hogy helytelen, az még miért is helyes valójában. Tehát ezt akarná az Isten, hogy egy ilyen parancsolt megtartó népe legyen. És akkor engedjétek meg, hogy tulajdonképpen azt hiszem logikailag teljesen nyilvánvaló, egyértelmű, hogy amikor ma már az állatbetegségeknek is se szeri, se száma, össze nem tudnánk szedni. Tehát egész estig itt maradnánk, és mindenki elmondaná, hogy milyen állatbetegségekről hallott, lehet, hogy még holnap reggel is itt lennénk, mert még mindig sorolnánk. Pláne, hogyha még internetet is segítségül hívnánk. Tehát ma már egyértelmű, hogy ez nyilvánvaló, hogy nem az Isten akarata, hogy megmaradjunk a vegyes étrend mellett. De ugye mit olvashatunk erről szintén ugyanebben a könyvben? Elég egyértelmű. Az Úr szándékozik visszavezetni népét, hogy táplálkozzanak egyszerűen gyümölcsel, zöldséggel és gabonával. Isten népe érdekében fáradozik. Nem akarja, hogy népe segélyforrások nélkül maradjon. Hát miért nincsenek a társadalomban segélyforrások? Ha beteg vagyok, megbetegedek, majd meggyógyítanak engem, ugye? Tényleg? Tényleg meggyógyítanak? Csak egy dologra hívnám fel a figyelmet. Ugye volt ez a világjárvány, lehet, hogy nem helyes, hogy múlt időt használok. Most per pillanat éppen lecsengőben valamennyire. Mi történt a kórházi rendszerekkel? A legfejlettebb országokban is. Megrogytak, összeomlottak félig meddig. Nem jutottak el ugyan a teljes összeomlás határára, de hát ha nekem valaki 20 évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy én a körzeti orvosommal csak telefonon tudok beszélni, és akkor is csak akkor, ha szerencsém van, mert volt úgy, hogy 3-4-5 napig volt, egy hétig nem sikerült felhívnom, akkor azt mondtam volna, hogy hát miket beszélsz, hát ilyen nem fordulhat elő. És előfordult. Tehát látjuk azt, hogy amikor ezt mondja az Isten profétája, hogy nem akarja, hogy népe segélyforrások nélkül maradjon, kérem szépen eljön az az idő, amikor a segélyforrás csak abban lesz, amit az Isten kijelentett, és az iránti örömteli engedelmességben. Mert amit megszoktunk, hogy vannak ellátó rendszerek, hát azt gondoljuk, ha ezek egy ilyen járványtól összeomlás szélére jutottak, akkor később majd megerősödnek és állják a sarat az ennél nehezebb próbák közepette? Aligha. Erre is utalhat a próféta, hogy a segélyforrások abban vannak, amit az Isten ad. Ahhoz az étrendhez vezeti őket vissza, amelyet eredetileg adott az embernek. És itt, hogy milyen az Isten, nem olyan, mint a tanár, hogy ezerszer elmondtam már. Újra és újra elém tárták, mondja Ellen White, hogy Isten lépésről lépésre próbál visszavezetni minket eredeti tervéhez, hogy az ember a Föld természetes termékeiből éljen. Ő ezt akarja véghez vinni. Zászóként egy gondolatot engedjetek meg, hogy természetesen nem arról beszélek itt, hogy aki az egészségügyi rendelkezéseket megtartja, az az üdvösség várományosa. Mert ez volna a másik szélsőség. Ugye mit mond Mózes második könyve 15. fejezet 26. verse? Hogyha megtartjuk mindezeket a rendelkezéseket, amikben az Isten erkölcsi törvényei is benne vannak, egészségügyi törvényei is, akkor mit ígér az Isten? Nem bocsájtom rátok az Egyiptomnak a betegségeit, az egyiptombeliek betegségeit. Tehát azért adja az Isten, itt is a kegyelme nyilvánul meg nekünk ezeket, hogy jól éljünk, hogy egészségesek legyünk. És egy utolsó gondolat szintén a Bibliából. János apostol, ugye, mint ahogy említettük, talán az az apostol volt, aki a legfogékonyabb volt Isten szeretetére, ebbe belejátszhatott fiatal kora is. János apostol harmadik leveléből, mondhatnám, hogy első fejezet, de egy fejezetből áll az egész, olvasom a második verset. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Ez a gondolat is kifejezi azt, hogy a testi egészség és a lelki egészség egymástól elválaszthatatlanok. Mint ahogy az Isten is úgy teremtette az embert, hogy az szétválaszthatatlanul test és lélek egybe, nem külön ez és külön az, egyiket se tudom a másiktól leválasztani. És egy utolsó rövid gondolat ezzel kapcsolatban, hogy valóban az Isten tényleg, ugye mit is akar az idők végén a mai néptől? Hogy egy tiszta, szeplőtlen, folt nélküli, akin semmilyen szeplő vagy sömörgözés nincs, egy olyan nép álljon elő. Egy olyan nép, amely által hitelesen hirdetheti a megmentő kegyelmét a végidőben, az utolsó kegyelmi hívást. Az ilyen népnek jellemben milyennek kell lenni? Maradhat bennem jellemhiba? Hát ugye a szeplő sömörgözés az pont az ilyen apróbb, kisebb jellemhibákra utal szemléletesen. Nyilvánvalóan nem. Ezzel kapcsolatban érdemes megfontolni a következőket, hogy milyen szoros kapcsolatban van ezen törvények megtartása a testi egészség, a lelki egészség és a jellem. Az engedelmesség jutalma a jó egészség lesz. Ez a 642. gondolatban van. A gondolkodásnak rengeteg köze van a test, de különösen az emésztő szervek egészségéhez. A húsfogyasztás betegséget, lázadó hajlamot támaszt. Már itt ugye a jellemmel már érinti a kapcsolatot. Jellemük megváltoztatása céljából a gondolkodás magasztosabb erőit hívta életre az Isten, megvonva tőlük a húst. Tehát itt is azt mondja, hogy jellemük megváltoztatása céljából, tehát a lázadó jellem, a lázadó hajlam és egyéb nem krisztusi jellemtulajdonságok kiküszöbölése miatt is az Isten az eredeti étrendhez akar visszavezetni. Nem is kívánok erről a témáról most többet beszélni, mindenkinek azt kívánom, hogy őszintén gondolja át az elhangzottakat. És valóban, hogyha úgy érzi, hogy van mit javítani akár az életmódnak ezen az egy területén is, akkor azt hiszem, ezek a példák meggyőzhették, hogy az engedelmesség valóban a javunkra van, és ne szűnjünk meg imádkozni az engedelmességért. Nem csak ezen az egy területen, hanem az erkölcsi törvény betartásának területén is. Hiszen ne felejtsük el, hogy a kettő kéz a kézben jár. Hiszen volt úgy, hogy Jézus úgy gyógyított beteget, hogy megbocsájtottak a te bűneid. Viszont akkor mi okozta az ő betegséget? Ebben indirekten az is benne van. A bűnei. Tehát ugye erre gondoljunk mindig, amikor az Isten valamire azt mondja az életünkben, kitágítva a kört, hogy valami nem helyes, akkor sokkal jobban járunk, ha teljes szívből, örömmel aláhajolunk az ő akaratának. És mire ez magunktól nem megy, addig küzdünk imában, amíg az Isten ezt az ellenkezésünket, a lázadó hajlamot legyőzi a mi javunkra. Amen. Mennyi édesatyánk, teremtő és megváltó Istenünk! Hálás szívvel köszönjük néked, hogy a te beszéded igen biztos horgony. Igen biztos horgony a mi lelkünknek és testünknek egyaránt, hiszen ez az igazság beszéde. Hálás szívvel köszönjük néked, hogy te gondoskodtál róla, hogy ezer éveken keresztül fennmaradhasson ez. És semmi el ne vesszen belőle, és minden ma is úgy szóljon hozzánk, mint hajdanán. Hálásan köszönjük neked azt, hogy az élet apró hétköznapi területeiben és dolgaiban is eligazítasz minket, és igen biztos útmutatást adsz. Bocsásd meg nekünk, akár az életmód, akár az erkölcsi törvények iránti engedetlenségünket, és tekints szent fiad igazságára, és munkáld a mi szívünket, hogy örömteli, hálás, meggyőződésen alapuló engedelmességre jussunk. Munkáld a mi szívünket abban is, hogy egyik rendelkezésedet se tekintsük feljebb vagy alábbvalónak, hanem olyannak, amelyeket mindannyiukat a mi javunkra adtad. Hiszen te annyira szeretsz minket, hogy minden körülmények között a javunkat akarod szolgálni. Köszönjük néked, hogy igen biztosak lehetünk ebben. És köszönjük néked, hogy olyan hívő példák sokaságát adtad, mint Dánielt is, másokat is említhettünk volna, akik megmutatták, hogy az egyszerű hitnek, az egyszerű Istenbe vetett bizodalomnak milyen ereje van, és milyen megszólító hatalma van még királyok felé is. Hálásan köszönjük azt is, hogy megmutattad, hogy nem kell nekünk megremegni majd akkor, amikor helytartók, uralkodók, királyok elé állítanak minket, hiszen a világegyetem teremtőinek követei vagyunk. Mert megmutattad Dániel példáján is, hogy te kegyelemre méltónak tudod bemutatni az embert, aki eltökéli az ő szívében, hogy engedelmeskedik a te parancsolataidnak. Segíts nekünk a hétköznapi életben valóra váltani ezt. Ha kell, azt is kérjük, hogy munkáld ezt a szívbéli eltökéltséget mi bennünk is, minden parancsolatod iránt, és ennek véghezvitelét, végrehajtását is egyengesd az életünkben. És köszönjük, hogy ezt teszed, és ezáltal fokról fokra vezetsz vissza minket mindenben a te akaratod iránti hálás örömteli engedelmességhez. Köszönjük, hogy ebben Jézus Krisztus kitaposta előttünk az utat, és példakép lehet. Add meg azt a kegyelmet nekünk, hogy mi is úgy imádkozzunk, ahogy Dániel tette, mindenféle rendelkezések alatt, és úgy imádkozzunk, ahogy a te szent fiat tette e földi ítlétekor, hiszen példát adnak nekünk ők. És köszönjük, hogy ez a példa fennmaradhatott, és ma ezt tanulmányozhattuk. Áldott legyen a te neved mindezért. Amen. Amen.